budapesti, budai lakásában fogadta rádiónkat Sólyom Ildikó színésznő, akit kortársaim, tehát az ötvenesek, a mai ötvenesek, hatvanasok színésznőként ismerhettek, méghozzá a ragyogó szépségű színésznők közül való Ildikó a Nemzeti Színházban játszott tudtommal, de mai beszélgetésünk tárgya sajnos egy egészen más téma, egy olyan munkája, melyet 8 évig kutatott, és amelyet voltaképpen 1950-től érlelt, akkortól, amikor édesapját, Sólyom László altábornagyot kivégezték. Hát én most itt nem tudok mit kérdezni, csak azt, hogy hol kezdjük el a történetet.
Hát nézd, a történet mindenféleképpen 1950-nel kezdődik, ezzel a koncepciós perrel. A könyv viszont, miután az 1950-es pernek az eredeti dokumentumai pillanatnyilag sehol nem lelhetők föl, állítólag mindegyiket bezúzták az 50-es években, 60-ig, 62-ig bezárólag pártutasításra. Ami rendelkezésre áll, az az 1954-es perújítás, ami viszont talán annyival több és érdekesebb lehet, mint az 50-es alapper, amit azért én hiszek, hogy előbb-utóbb elő fog kerülni, és nekem van egy olyan gyanúm, hogyha máshol nem, moszkvai levéltárakból elő kell kerüljön, mert miután itt az adminisztráció, minden duplán triplikátok vannak mindenütt, én gondolom, hogy amikor itthon megsemmisítették, ha valóban mindent megsemmisítettek, és ha nem kerül elő, kinn nyilván erre már senki nem figyelt oda, tehát valahonnan egyszer elő fog kerülni. De visszatérve, tehát az 54-es peranyag annyival talán átláthatóbb, mert az 54-es peranyagban vannak visszaidézések az 50-es alapperből. Tehát lehet látni az 50-es alapper vonulatát, és rekonstruálható, valamint az, hogy itt 54-ben, amikor perújítás címén újra előveszik a pert, itt nem perújítás van, hanem ítéletújítás van. Ez egy újabb koncepciós per, és ezzel lesz a Sólyom tábornok per a hadtörténet és jogtörténet egyedülálló jelensége, hogy haláluk után, meggyilkolásuk után 4 évvel a 7 tábornokot gyakorlatilag újra halálra ítélik, merőben új vádpontok alapján, olyan vádpontok alapján, amik azóta merültek fel, tehát megölésük után felmerült vádpontok alapján, elképesztő jogtiprás egyébként. És hát ugye az élő börtöntársakkal, elítélt társakkal elmondatják újra a házi feladatot. 50-ben elmondják, amit 50-ben el kellett mondani, félig agyonverve, agyonrugdosva, majd 54-ben itt már valóban egy kicsit finomodik a módszer, itt nem verik őket, hanem ígéretekkel, szabadulással, engedmények megadásával elmondatják velük azt, hogy 50-ben ugyan fizikai, lelki ráhatásra vallották, amit vallottak, ezt most mind visszavonják, ezzel együtt most lelkiismeretükre hivatkozva elmondják azt, és akkor elmondják az új házi feladatot. Az új házi feladat arról szólna, hogy törlik az 50-es összeesküvés, kémkedés, hazaárulás vádjait, viszont az újabban felmerült vádak arról szólnának, hogy a volt hortista fasiszta tisztek, ez a 7 tábornok, és hát természetesen a vádlottársak, abban bűnösök, hogy féktelen karrierizmusukban teletömték a honvédséget, pontosan idézem, a honvédséget hortista fasiszta háborús bűnösökkel. Tehát ez a vád, ami haláluk után újra fölmerült. Na Na most ennek a képtelenségét igazolom végig a könyvben dokumentumok alapján, hogy ők akkor sem rakhattak volna a hadseregbe hortista, fasiszta, pláne háborús bűnösöket, ha erre kedvük és gusztusuk lett volna. Tudnélik, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság több rétegben átszűrte, tehát háborús bűnös már eleve nem kerülhetett. Hogy ők fasisztákat nem raktak volna, az a saját múltjukból és mentalitásukból is egyértelmű, hiszen azok, akik egy szépen induló karriert hagytak ott 40-be, 42-be, 39-be, azért, mert mélyen nem értettek egyet egy olyan politikai, katonai vonulattal, amit ők azért, mint képzett katonák pontosan látták, hiszen apám már 39-ben pontosan megmondta, hogy ezt a háborút elvesztettük, és ő, mint katona és etikusan gondolkozó ember, ebben nem megy bele. Tehát ő ezért hagyta részben ott a honvédséget, de hát vele együtt azok a társak is, akikből 45 után valóban az új hadsereg vezérkara kialakult. Tehát
pontosítsuk ennél a pontnál, hogy Sólyom László és tisztársai a Ludovika Akadémián keresztül váltak tisztekké.
Ludovika Akadémia és Hadi Akadémia, tehát igen magas fokon képzett tisztek voltak. Tehát ez a 7 tábornok, akit kivégeztek, na most az is még hozzátartozik, hogy a Sólyompernek volt még 2 alpere is, ahol szintén ludovikás tisztek, összesen 39 elítéltről tudunk, de azokat, akiket csupán Recskre, Kistarcsára, internálótáborba vittek, azoknak a száma majdnem ma már agnoszkálhatatlan, tehát ez a létszámában és áldozatai számában legnagyobb koncepciós per, ami ebben az országban volt, és ezért elképesztő az agyonhallgatás, a történelemből való kihazudási szándék, ami lépten nyomon észrevehető, hiszen ennek a könyvnek a sorsában is ez látszik, ez a könyv agyon van hallgatva.
Ildikó, ez a könyv, pontosítsuk a címét, Összetört, szétszakadt, elillant, a Sólyom tábornok per utóélete.
Igen.
Ez voltaképpen az ön harmadik könyve. Az első volt a Megtörténhetett című, ez már az édesapjának a, hogy így mondjam, kálváriájával foglalkozott, és azt a különös beállítást, amit a könyv hordozott.
Pontosan erről a jogtiprásról szólt volna, és ezt próbálta körüljárni, avval a különbséggel, hogy nagyobb súlyt kapott Sólyom Lászlóné szenvedése és meghurcoltatása, és az ő kistarcsai visszaemlékezései, valamint egy másik szemszögből a szülők nélkül és nagypapa nélkül maradt gyerekek és a nyugdíj, lakás és minden nélkül maradt nagymama kitelepítésének a története. Tehát 3 szemszögből Sólyom László megmaradt naplójából, Sólyom Lászlóné kistarcsai visszaemlékezéseiből és a gyerekek szemével visszaemlékezve a kitelepítésről, valamint hát a nagymamának a története. Tulajdonképpen az is ugyanebben a szándékkal íródott, mint ez a könyv, csak akkor nem álltak rendelkezésre dokumentumok. Azok a dokumentumok, amiket itt én nem szövegközegből kiemelve, hanem magukat a teljes, nagyon kevés rövidítéssel, a teljes dokumentációt közreadom, pont azért, hogy itt mit tehettek emberekkel, és mit tehettek kétszer, hogy 50-ben, 54-ben, és mit tehettek 56-ban, 62-ben, 68-ig, mert a történet napjainkig nincs befejezve, hiszen az egyetlen a koncepciós perek közül a Sólyom tábornok per, amelyet 1990-ben a rendszerváltozás után a köztársaság égisze alatt törvényességi óváson a legfelsőbb bíróság elnökségi tanácsa, a legmagasabb jogi fórum Magyarországon, a legmagasabb formulával bűncselekmény hiányában fölmentette őket 40 évvel megölésük után, de hogy ennek a történetnek csak nem akar vége lenni, a felmentés ellenére, a legmagasabb szintű felmentés ellenére, a mai napig ennek a konzekvenciáját senki nem vonta le, ennek nincs meg a katonaetikai, az állami erkölcsi és az anyagi konzekvenciája. Engem felszólítottak,
a leszármazottat,
mint felperest felszólították, hogy perelje be a magyar államot nem a nem anyagi jellegű kárért, hanem az effektív vagyonelkobzás visszaadásáért, hiszen a vagyonelkobzás 90-ben még épp úgy életben volt, de hogy mennyire kevés dolog változik a világon, 10 esztendeig 90-től 2000-ig tartott a visszatérítési perem a magyar állammal és igazságügyminisztériummal, pénzügyminisztériummal szemben. Volt körülbelül 7 vagy 9 tárgyalás, többszöri fellebbezés, avval fejezték be, hogy gyakorlatilag ugyanolyan vagyonelkobzásra vagyok peren kívül ítélve, mint 1950-ben perrel. És a magyar állam 10 évi pereskedés után azzal zárta le az ügyet, hogy nem ad vissza semmit.
De nyilván még további dolgokat elvett, hiszen az említett első könyv, a megtörténhetett, és a most legutóbb megjelent nagyszabású kétkötetes harmadik könyv között volt egy második, amelyben Sólyom Ildikó részint színészi pályájáról írt, amelyet nyilván károsított ez az egész történet.
Hát ez nagyon finom, árnyalt megfogalmazás. Nem, engem erről a pályáról úgy, ahogy van, kiírtottak, és ma már ezt is világos, hogy retrospektíve könnyű okosnak lenni. Én menet közben azt hittem, hogyha én egy pályán odafigyeléssel, szeretettel, adni akarással akarok csinálni valamit, azt előbb-utóbb tudomásul kell vegyék. Egy darabig hagytak is, aztán amikor úgy nézett ki, hogy a sikereim talán a kelleténél nagyobbak, közismertségem is nagyobb, hát úgy gondolták, hogy ezt talán meg kéne állítani. Én ezt mai napig nem értem, de az volt a félelmük, és erre utaltak is, hogy egyszer majd olyan helyzetbe kerülök, mint közismert, népszerű ember, hogy egyszer csak majd el fogom mondani azt, amit jó volna, ha nem mondanék el. De tudja, a tehetségtelenség és a rossz stratégia végső soron, tehát amitől legjobban féltek, azt pont avval, hogy a pályámat megszüntették, fölgyorsították, mert ha én minden nap próbálok és minden este játszom, az igazságérzet meg a fájdalom nem kisebb bennem, csak nincs időm 8 évig kutatni anyagok után, de miután megszüntették a pályámat és gondolták, hogy ha engem kiiktatnak, akkor én, mint zavaró tényező kikerülök a képből, senki már nem tudja, hogy ki vagyok, ki nem lesz érdekes, hogy mit mondok. Na most, ha a pályámat tudom csinálni, akkor talán soha nincs lehetőségem, időm arra, hogy én ezt ilyen igen kemény és hát menet közben megtanult szakmunkával összeállítsam. A pályámat valóban tönkretették, és nem csak ilyen indirekt módon, hogy ne legyek annyit szem előtt, mert akkor esetleg veszélyes dolgokat fogok elmondani. A 70-es években egy rágalom hadjárat indult el ellenem. Gondolom, hogy ez is része volt annak, hogy kiiktassanak, mert úgy gondolták, hogy ha ez a pletyka elindul, És ahogy tulajdonképpen azóta folyamatosan lett megszüntetve a pályám, a pletyka arról szólt, hogy a Der Spiegel magazinban megjelent egy cikk, aláírás nélkül, tehát szerkesztőségi cikk volt, aztán később, ugye, mert hát az évek folyamán minden kiderül, ez egy orosz szakreferens volt, aki a keleti országokról jelentett, hogy neki innen kiadta ezt a híranyagot, hát ez megint egy elég elképesztő történet. A történet arról szólt a Spiegelben, hogy Sólyom László kivégzett generális lánya, Cinege Lajos honvédelmi miniszternek a szerelmének a tárgya, akinek ez a miniszter villát építetett kis katonák és a honvédség pénzén. Na most én egy darabig ezt nem, egyszer nem vettem komolyan, de miután láttam, hogy ez itthon is rettenetesen terjed, elmentem ügyvédekhez, hogy be akarom perelni a Spiegelt, hiszen én Cinege Lajost nem is ismertem. De ma már ennyi idő elteltével el kell mondani azt is, amit én akkor nem tudtam. Hiszen az 54-es perről nekünk fogalmunk nem volt, mert ezt nem mondtam az előbb, ezt 80 évre zárolták 54-ben, tehát elvileg 2030-ig ez egy zárolt, titkosított anyag. Erről csak egy nagyon szűk réteg, többek között az éppen regnáló honvédelmi miniszter Cinege Lajos tudott. Tehát a Cinege Lajos, azt gondolom, hogy a Sólyom családa a kerületet megkerülte, ahol mi laktunk, nem hogy mondjuk nekem udvarolgatott volna. Ez az ő szempontja, mert nyilván a saját politikai meg katonai karrierjét, jól megalapozott karrierjét nem kockáztatta volna. Nem ismertem eme urat személyesen, nem állt módom vele találkozni. A villát valóban felépítette önön magának. Ezek a differenciák. És nyilvánvaló, és ezt ma már, ha bárki végig gondolja ennek a pletykának a teljesen érthetetlenségét, meg értelmetlenségét, hiszen ha az akkori honvédelmi miniszter, ő a kegyeibe fogad engem, elképzelhető, hogy az anyám egy őrmesteri nyugdíjjal nyomorogja végig az életét, amikor ez nem kegy, hanem neki járt volna a tábornoki nyugdíja, és hogy a saját elkobzott holmiainkat, amit végig, mai napig is végsősorban a honvédség birtokol, hogyha nekem a honvédelmi miniszterrel van intim kapcsolatom, hogyha már plusz ajándékokat nem is, de legalább a saját jogos tulajdonomat nem taposom ki belőlük. Hát, hogy senki nem gondolkozik, aki itt pletykákat gyárt meg, ez úgy országszerte elterjedt, és mai napig is tudom, hogy ez a felhang ott van még mindig mögöttem, hogy hát a Spiegellel szemben nem tudtam, próbáltam kádár leváltásakor, én megpróbáltam pert indítani ellenük, egyetlen egy ügyvéd nem vállalta az országba, mindegyik azt mondta, hogy menjek valami egész felső hatósághoz, ja, mert tudnék nem az én személyem miatt, hanem Cinege politikai bizottsági póttag volt, tehát itt a Cinege magas személyisége miatt nem mert senki pert indítani, ezért én a kádártól kértem egy kihallgatást, ami azért érdekes és megjegyzendő, mert én egy délután betelefonáltam a kádár titkárságára, hogy nagyon szeretném, ha engem a kádár elvtárs fogadna, és kádár elvtárs másnap reggel 8 órakor értem küldte a kocsiját, és fogadott. És akkor én még úgy meg is lepődtem, hogy ilyen kedves és készséges. Hát aztán a beszélgetés végére megértettem, hogy miért volt neki ennyire sürgős, mert nekem se volt ennyire sürgős. Közölte velem, hogy eszem ágában ne jusson itt pereskedni, mert ő már nagyon megmosta a Cinege fejét a villa miatt, amit a Cinege saját magának valóban állampénzen, valóban kis katonákkal épített föl, de hogyha én itt elkezdek pereskedni, amit ő pontosan tud, hogy nem is ismerem a Cinegét, de majd a Spiegel megint fog egy cikket megereszteni a kétes eszközökkel szerzett villáról, és ez nagyon rossz lenne a honvédségnek és a politikai bizottságnak, úgyhogy nekem eszem ágában ne jusson itt pereskedni, mert én azért mentem hozzá, hogy adjon nekem engedélyt, mert addig semmiféle ügyvéd nem, föl nem vállalja a dolgot. Hát természetesen ezek után nem indíthattam pert, mert ügyvéd sem volt, aki elindítsa, és az kell, mert a felperes országából kell, ez azt hiszem a német jogban is így van, kellett volna ügyvéd. Tehát én ezek közül, a hőslelkű ügyvédek közül, akik ma már olyan nagy hősi múltakra emlékeznek vissza, én bizony egyet se találtam, aki ezt a pert fölvállalta volna. Kádár leváltása pillanatában, tehát 1988 májusában írtam a Spiegelnek, hogy engem megrágalmaztak, tönkretették a pályámat, az életemet, mert hát aztán később már ugye ez a visszahatás, mert ez a pletyka itthonról indult el, de később már a Spiegelre hivatkozva vontak ki a forgalomból, hogy én ne legyek szem előtt, és hogy rólam ne jusson mindenkinek az eszébe, amíg én a színpadon vagyok, a fedhetetlen életű politikai bizottsági pottagnak a villája. Hogy mondjam, én kettős szálon lettem tönkretéve, egyrészt, mint Sólyom László lánya, de ez a pletyka nincs, ha én nem a Sólyom László lánya vagyok. Tehát ez az egész pletyka ebből indult ki. Meg kell mondjam, hogy nagyon hatásosan sikerült, mert a pletyka mai napig és a rágalom, mint tudjuk, az megmarad, a pályám az már teljesen tönkrement.
Mint rádióst, Sólyom Ildikó otthonába voltak éppen Sydney rádió hallgatóink, Bárdi Magda és Tamás juttattak el, ahol Bárdi Magda együtt sínylődött a börtönben Sólyom Lászlónéval, aki Sólyom László kivégzett tábornok feleségeként kellett, hogy hurcoljon valamiféle büntetést. Mi volt ez?
Őt peren kívül, ítélet nélkül, meghallgatás nélkül 1950. május 20-án éjjel ágyából fölkeltve vitték el először Máté Szalkára, ahol 4 ávós házi őrizetben tartotta, majd 6 hét után elvitték avval a hivatkozása, hogy rossz idegállapotban van, gyógykezelésre lesz szüksége, elvitték Kistarcsára, ahol magánzárkába zárták, 2,5 évig magánzárka lakója, majd ezután vitték fel 2,5 év után a kistarcsai táborba, tehát az internáló tábor részlegbe, ahol valóban Bárdi Magdával és hát nagyon sok társnőjével együtt volt, és ha már Bárdi Magda neve felmerül, el kell mondjam, hogy a dokumentumok között találtam, és a könyvben ez is megtalálható, egy központi vezetőségi ülést 1954-ből, amikor is a rehabilitációról vitatkozik a központi vezetőség Rákosival, Gerővel. Ugye arról beszélgetnek, hogy most ugye itt kiengedtek egy csomó embert a börtönből, hát akkor most mi lesz, mert azoknak a lakásaikban már ugye laknak elvtársak, és hát nem lehet, hogy most az elvtársak, akik azok szegények, hogy gyanútlanul laknak, egyszer csak lakás nélkül legyenek, mert az eredeti tulajdonos most kijött. Tehát az volna a legjobb, ha a lakásban maradjon az új sütetű, hűbér jutalomként megjutalmazott, és az eredeti tulajdonos pedig kapjon valahol valamit. És hát akkor ezen ott hosszan elvitatkozgatnak, hát igen, érdekes az anyag, szóval érdemes elolvasni, és akkor megszólal az egyik, hogy igen, vidéken is történt, ilyen Székesfehérváron is, ugye a vezető elvtárs, itt azt hiszem, hogy a Sebes neve nem hangzik el, nem vagyok benne biztos, de mindjárt meg is nézhetjük, és erre mondja, hogy igen, ő is tud róla, mondja, azt hiszem a Piros, amint belügyminiszter, hogy ő is tud róla, hogy ott valóban lakik ez az elvtárs, és hogy hát akkor most mi legyen. Itt nem hangzik el Bárdi Magda Somogyi Istváné, akkori nevén Somogyi Istvánné neve, de én megszakítottam ott a dokumentum folyamot, és beleírtam, hogy akire itt utalnak, a Somogyi Istvánné, illetőleg Somogyi István a börtönben megölt, ártatlanul megölt Somogyi István özvegye immáron, Somogyi Istvánné, akit ma Bárdi Tamás nénéven ismerünk, és aki Ma ezt írtam oda a könyvbe, 2001-ben írtam a kéziratot, tehát 2001-es dátummal, még 2001-ben Ausztráliából is követeli vissza jogos tulajdonát, és hát természetesen, ahogy sólyomék, ahogy a tábornokék nem kapták vissza, úgy ő sem. Most visszatérve Kistarcsára, hát a könyvben Sólyom Lászlóné, Sólyom Nóra néven visszaemlékezései Kistarcsáról és a kistarcsai meghurcoltatásról, és hát a további élete is, hiszen mikor kikerült Kistarcsáról egy szál ruhában, a lakásában laknak, a holmiai között, de oly módon, hogy a vagyonelkobzás az úgy működött akkor, hogy még a háztartási alkalmazott holmiait is elvették, tehát annyira nem érdekelte őket, hogy kinek milyen, a gyerekholmi, a háztartási alkalmazottat is egy szál ruhába elhozták a lakásból, tehát még azt is elvették. És Sólyom Nóra kölcsön lódenkabátba, meg két számmal nagyobb cipővel, amit a barátnőitől örökölt, avval kezdte el segédmunkási életét. Az egész életét végignyomorogta méltatlan körülmények között, soha nem kapta meg a tábornoki nyugdíját, nem kapta vissza a vagyonelkobzását, és 89 nyarán nagyon-nagyon csalódva, keserűen itt hagyott minket. És sokszor arra gondolok, hogy talán jobb is, hogy nem érte meg, mert ha megéri azt, hogy egy legfelsőbb felmentés után olyan bírói döntések jönnek, hogy a status quo szinte ugyanaz, mint az 1950-es jogtipró ítélet után. Hát én nem tudom, hogy az ő igazságérzetével és szókimondásával ezt hogyan reagálta volna le.
De hát szerencsére a stafétabotot jó korán, gondolom, átvette Sólyom Ildikó, a lány, és igazságérzetével és szókimondásával küzd e jogtiprás sorozat ellen. Térjünk vissza akkor a már korábban említett nagymamára és unokára, unokákra gondolom, akik itt maradtak egy kiebrudalás után. Mi lett az ő sorsuk?
Hát nagyapám dr. Pap János nyugalmazott ezredes, a Sólyomper alperének életfogytiglanra ítéltje teljes vagyonelkobzással sújtva. Ezt már nem is mondom, hogy az ő vagyonelkobzásukat már nem is követeltem vissza a magyar államtól, mert úgy gondoltam, ha csak a felét követelem annak, ami jogosan megillet engem, akkor azt legalább visszaadják. Hát csalatkoznom kellett. Tehát nagyapám életfogytiglanos volt, amikor kijött 56-ban a börtönből, akkor 72 éves volt, 7 évi börtön után. Segédmunkás volt, majd latin tudását, mert jogi doktor volt egyébként, latin tudását hasznosítva, 4 órás orvosírnoki állásban volt 80 éves korában is, még hogy el tudja magát tartani. Nagyanyám időközben, nem sokkal azután, hogy nagyapám a börtönből kijött, egy közlekedési baleset áldozatául esett is.
A kitelepítés is szóba került. Ez az, ahová maga Ildikó és a gyerekek is kerültek?
Igen, hát nagyanyánkkal együtt minket Máté Szalkai háziőrizetből 2 ávós fölhozott Pestre, akkor már nagyanyánknak nem volt meg a lakása, nem volt meg semmije, mert az összes bútorát, értéktárgyait, mindent elvettek házkutatás címén, albérleti szobában lakott, a saját volt öröklakásába, amiben háború után önkényes beköltözők beköltöztek. Pénzért tudott magának albérleti szobát szerezni, és innen telepítettek ki minnyájunkat, minket Máté Szalkáról, egy száruhába, ebbe az albérleti szobába hoztak föl az ávósok. Gondolom olyan elgondolás alapján, hogy ha már az özvegy Pap Jánosnénak nincs se nyugdíja, se férje, se lánya, se veje, se senkije, akkor tarts el az ellátatlan 2 sólyom gyereket, akik után a magyar állam egy fillért nem fizetett soha, És ezen is úgy elgondolkozom, hogy még a Fóti gyerekvárosban is megkapják a gyerekek, amikor elhagyják Fótot, azt az összeget, amit éveken keresztül. Ezt a magyar állam velünk szemben elfelejtette folyósítani, úgyhogy a kitelepítésben, hát iszonyú nyomorban, előbb Tiszapolgáron, aztán Andornak táján, istálóba, volt olyan, amikor oldalfal nélküli istálóba is voltunk, és hát a Pesten maradt, deklasszálódott, szintén nyugdíjas, vagy már nyugdíj nélküli, barátnői küldözgettek 5-10 forintokat, meg időnként valami élelmet, és hát ebből éltünk.
És akkor növekszik. Egy gyereklány, iskolába kell mennie, és ott nyilvánvalóan a gyerekek között felmerül az, hogy ki az édesapád, édesanyád, mi az édesapád, édesanyád, hol vannak.
Na hát ez ott nem nagyon merült föl, mert a Tiszapolgáron meg Andornak táján annyi volt a kitelepített az iskolába, hogy ez majdnem természetes volt, hogy senki mögött nem volt teljes család, papák börtönbe ültek, volt ahol a mamák is, szóval annyira evidencia volt, hogy még beszélgetés tárgyát se képezte.
Később?
Hát később pedig ez, amin úgy sokszor elgondolkoztam, és ez már majdnem szakmai kérdés, az én szakmai kérdésem, hogy egy szakmában, ahol Hekubáért sírunk, ugye, mert arról szól ez a szakma, hogy átélt, mások által megírt, mások által igaznak hitt történeteket eljátszunk. Én bekerültem a főiskolára, nagyon fiatalon, mert első gimnáziumból vettek föl, a képzőművészeti gimnáziumban jártam, ahol grafikusnak készültem volna, és egy meggondolatlan pillanatomban jelentkeztem a színművészeti főiskolára, ahol rögtön fölvettek, és sokszor elgondoltam, hogy milyen érdekes, hogy közéjük kerül egy valódi tragédia hordozója, és azok a fiatal emberek, akik színésznek, rendezőnek készülnek, annyi szakmai érdeklődésük nincs, és ez nem a felém irányuló szimpátia vagy szolidaritás kérdésem, kizárólag szikáran szakmai kérdés, hogy van egy ilyen lehetősége, hogy valakivel beszélhessen, hiszen azért ez tényleg nem mindennapi tragédia, és egyetlen egy tanár, diák, osztálytárs vagy évfolyamtárs nem volt a 4 év alatt, aki egy mondat erejéig megkérdezte volna, hogy mondd, te ez hogy van, vagy hogy lehet ezt egyáltalán túlélni, vagy senki. És mondom, ebben én nem a szolidaritás hiányolom, hanem egy szakmai érdeklődést, mert ha az embert egy szakma igazán érdekli, akkor pontosan azokat a tényezőket próbálja összegyűjteni, hiszen hogy játszon el egy Antigónét, hogyha fogalma nincs, mi az, hogy temetetlen holtak maga körül, és mi az, hogy eltemetni a holtakat, és a holtak igazságáért harcolni. Egyszer írtak rólam egy újságcikket, hogy lép tovább Antigóné, ez már a rendszerváltozás után volt, és a tábornokok felmentése után. És akkor úgy elgondolkoztam, hogy igen, milyen jó volna most már végre színpadon játszani görög sorstragédiákat, és úgy látszik, hogy nekem az adatott meg, hogy én az életbe vagyok kénytelen átélni, mert színpadra lépni sem hagynak, de az életben ezek a többszörös görög sorstragédiák úgy látszik utolérnek.
E következmények nélküli országban a jogos elégtétel megszerzése valójában egyike a legnehezebb dolgoknak. Viszont az elégtétel szerzésnek különös útjai is lehetnek. Egy ilyen könyv is lehet az.
Igen, hát úgy gondoltam, hogy ez a könyv jusson el azokhoz elsősorban, akikről szól, akik végig szenvedték, azok hozzátartozói, leszármazottjai, hiszen ma már egyre kevesebben élnek a volt börtöntársak és elítéltársak közül. Az volt a kérésem a kiadótól, és ezt teljesítették is. hogy ez olyan összegbe kerüljön ez a könyv, hogy azok, akiknek íródott, a nyugdíjukból, a nyomorgó életükből meg tudják venni, és el tudják olvasni, és annyi elégtételük legyen, hogy a nevüket leírva, tisztelettel és szeretettel elolvashassák, hiszen itt a kizökkent időt talán én tudom ezzel a könyvvel valami módon, igen szerényen, de talán egy kicsit helyrehozni, helyre billenteni, hiszen tudom, hogy az a generáció, amelyik lassan elbúcsúzik és elmegy, azt hitték, hogy azzal, hogy a köztársaság kikiáltódik, itt jogrend, igazság és egy olyan fajta megkövetés, ami mind-mind elmaradt.